Elhunyt egy idős krónikus beteg, és 2.457-re emelkedett az azonosított koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon. Így szólt a hazai COVID adatokat összesítő hír július 1-én. 2020 második fél évének belpolitikai összefoglalóját hallják szűk fél órában. Pusztai Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Júliusban már nem volt veszélyhelyzet Magyarországon, bizonyos járványügyi készültségi intézkedések azonban fennmaradtak. Közölték a májusi országos reprezentatív PCR-tesztelés eredményét. Merkeli Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát hallják.
Az aktuális fertőzöttek aránya 2000 néhány száz körül lehetett május 16-án. Ez alapja annak, hogy az újranyitást kellő körültekintéssel, de megtehettük, és május 4-ével fokozatosan újranyitott az ország.
Július 1-én megszületett az elsőfokú ítélet Kaleta Gábor ügyében. A Budai Központi Kerületi Bíróság gyermekpornográfia miatt egy év felfüggesztett szabadságvesztésre és 540 000 forint pénzbüntetésre ítélte a bűnösségét beismerő korábbi perui nagykövetet. Kaleta fellebbezett a döntés ellen, ám ezt augusztus 4-én visszavonta, ezzel az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett. Hatalmas felháborodást keltett. Egyhangú a vélekedés arról, hogy túl enyhe büntetéssel úszta meg az ügyét Kaleta Gábor. Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az ilyen esetekben semmilyen büntetés nem súlyos.
Ha nem tudunk, és nem is javaslom, hogy ellenőrzés alá vonjuk az ügyészséget meg a bíróságot, mert most a világban nem így vannak a dolgok elrendezve, akkor használjuk azokat az eszközöket, amelyek a kormány meg a parlament rendelkezésére állnak. Ez a jogalkotás, a törvényalkotás. Akkor hozzuk meg azokat a törvényeket, gyerekvédelem nagy összefogó neve alatt, ami a pedofiliára, a gyerekek kizsákmányolására, a kábítószerre, az internetről, ránk leselkedő veszélyekre, és még jó néhány más kérdésre megnyugtató választ tud adni a szülőknek.
Az ellenzéki pártok is szigorításokat követeltek. Hozzanak létre egy regisztert, amelyben ezek az emberek életük végéig szerepelnének. Indítványozta az országgyűlésben Ander Balázs jobbikos képviselő.
Éljenek együtt azzal az iszonyatos bűnnel, amit elkövettek, és mint valami leprabélyeg égjen ez rájuk.
A titkos szolgálatok miért nem szűrték ki Kaleta Gábort? Kérdezte a szocialista Mesterházi Attila.
Hogy nem sikerült egyetlen egy magyar szervnek sem föltárni ezt a problémát az évek során?
A nyár közepén az egészségügyi dolgozók kézhez kapták azt a bruttó 500 000 forintos egyszeri juttatást, amellyel a kormány a járvány idején tanúsított helytállásukat ismerte el. Júliusban arról is döntés született, hogy 2021-től 4 részletben visszaépül a 13. havi nyugdíj, illetve hogy az iskolai erőszak megelőzése érdekében szeptembertől iskolaőrök kezdik meg a szolgálatot az állami köznevelési és szakképzési intézményekben. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár közölte, azokon a helyeken állítanak iskolaőröket, ahol az iskolapszichológusok és a szociális munkások munkája nem elegendő a rend teljes körű fenntartásához.
Sokkal több, mint egy portás, de nem fegyveres rendőr. Egy olyan személy, aki arra kap felhatalmazást, hogy bármilyen az adott feladatellátási helyen megjelenő erőszakos esemény esetén fellépjen.
A pedagógusok szakszervezete arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolaőrök helyett az iskolai erőszak pedagógiai úton történő megelőzéséért kellene erőfeszítéseket tennie a kormánynak. Totyik Tamást, a PS alelnökét hallják.
Egy iskolapszichológuson 800 és 1000 tanuló jut átlagban. Ha egy rendesen működő oktatási rendszerünk lenne, akkor ez egy iskolapszichológusra 200 tanuló jutna.
Az iskolaőrség létrehozását az ellenzék sem támogatta. A DK-s Bőszanett az országgyűlésben Orbán Viktort kérdezte a témában.
Az űr úgy keletkezett, tisztelt miniszterelnök úr, hogy a pedagógiai szakszolgálatokat kiüresítették.
A kormányfő szerint azért van szükség az iskolaőrségre, mert a legszegényebb, gyakran cigánydiákokat sok helyen nem sikerült integrálni az oktatás világába.
Ez lehetetlen, hogy egy állami oktatási rendszerben a szülők bemenjenek és megfenyegessék a tanárokat. Akkor ott iskolarendőr lesz és rendet fogunk tartani, mert a tanulás is, meg a munka is a rendezettségnél kezdődik.
Júliusban született döntés arról, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem fenntartója szeptember 1-től egy újonnan létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítvány lesz. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatója lett. Augusztus 31-én lemondott az SFE vezetése és szenátusa, másnap a kuratórium lemondását követelő hallgatók elfoglalták az intézményt, október 1-én pedig a filmes képzéseknek helyet adó épületet is. A hallgatók és szimpatizánsaik szeptember 6 16-án élőlánccal juttatták el a parlamenthez az egyetem autonómiájának garanciáit megfogalmazó kartájukat. Szeptember 14-én megkezdődött a tanköztársasággá nyilvánított intézményben az oktatás. A kuratórium szeptember 30-án a felmondott vezetők helyére újakat nevezett ki, de az új kancellár, Szarka Tamás nem tudta megkezdeni munkáját, mert a hallgatók nem engedték be az épületbe.
Miután a jelenleg folyó oktatási tevékenység tantervi megfelelőségét és tartalmát hivatalosan felügyelni és igazolni képes vezető október 1-e óta nem tartózkodik az egyetem épületében, ezért az SFE vezetése nem vállal felelősséget az oktatás szakmai tartalmáért.
A diákok válaszul megismételték saját követeléseiket, hogy elutasítják az egyetem modellváltásáról szóló törvényt, a fenntartó alapítvány kuratóriumát és az intézmény új vezetését is.
Követeljük a szenátus jogköreinek a visszaállítását, követeljük a lemondott szenátus által megfogalmazott alapdokumentumok elfogadását.
A Színház és Filmművészeti Egyetem fizikai blokkádja november 10-én a koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzet kihirdetése után ért véget.
Mivel követeléseink továbbra sem teljesültek, a minisztériummal pedig minden igyekezetünk ellenére nem kezdődtek meg az érdemi tárgyalások, a blokkádot nem feladjuk, hanem magunkkal visszük. Az egyetem mi vagyunk, a blokkád pedig addig tart, amíg a hatalmi elnyomás meg nem szűnik.
A kuratórium november 6-án úgy döntött, hogy a tanév 2021. február 1-től folytatható. Az egyetem hallgatói önkormányzata bíróságon támadta meg az oktatás felfüggesztését, bízva a jogi eljárás halasztó hatájában és a fél év folytatásában. Az oktatási hivatal állásfoglalása ugyanakkor úgy szólt, nem ismerhető el a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak első fél éve. A kialakult helyzetben egy kormányrendelet is született arról, hogy egy iskola fenntartó, ha úgy dönt, nem ismeri el a fél évet érvényesnek, mert nem tudja ellenőrizni az órákat, akkor azonnal érvénytelenítheti azt, és ha ezt a döntést perben támadják meg, annak nincs halasztó hatája. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallják.
A keretszabályok megállapítása ugyan a kormányra tartozik, de ez a fél év elismerése szempontjából a Színház és Filmművészeti Egyetemnél azért nem bír különösebb jelentőséggel, mert a jelenlegi rendelet módosítást megelőzően az oktatási hivatal már állást foglalt arról, hogy nem ismerhető el az első fél éve a Színház és Filmművészeti Egyetemen.
2020. júliusában a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése Frany Tamást választotta meg az MTA új elnökévé. Frany Tamást hallják.
Ugye az elmúlt két évben, amikor hosszas tárgyalások eredményeképpen végül mégiscsak elveszítette az akadémia a kutatóhálózatát, akkor eléggé megromlott a viszony a kormánnyal. Szóval ez így biztos, hogy nem mehet tovább. Az akadémia az egy nemzeti intézmény, és éppen ezért nem is lehet ellenzékben. Nem áshatja be magát egy lövészárokba, és akkor most gyerünk, tüzeljünk a kormányra.
Az MTA új elnöke ősszel kemény hangú tiltakozó levelet írt Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, példátlannak nevezve, hogy a miniszter vagy a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a szakmai kollégium minősítésével szemben ítélt meg pályázati támogatást az OTKA pénzek elosztásánál. Folytatjuk belpolitikai összefoglalónkat 2020 második fél évéről. A koronavírus elleni védekezés jegyében a külföldről történő behurcolás elkerülése érdekében 3 vörös, sárga és zöld kategóriába sorolták az államokat, és ennek megfelelően korlátozták az onnan Magyarországra érkezők határátlépését. Július 22-én Bodolai László, az Index.hu ZRT elnöke, a portál munkáltató jogai gyakorló alapítvány kuratóriumi elnöke elbocsátotta Dúl Szabolcs főszerkesztőt. Miután Bodolai nem volt hajlandó visszavenni Dúlt, amit az Index.hu szerkesztősége a független működés legfontosabb feltételének tartott, július 24-én szinte a teljes szerkesztőség felmondott. Aznap Budapesten a Karmelita Kolostornál tüntetést tartottak a sajtószabadság mellett, amelyen több ellenzéki politikus is felszólalt, Hadházi Ákos független országgyűlési képviselőt hallják.
Hogyha félelemből, óvatosságból, gyávaságból, esetleg lustaságból vagy butaságból nem harcolunk meg a sajtó szabadságáért, és nem harcolunk meg a mocskos kormány propaganda ellen, akkor nem lesz béke. Vagy hogyha lesz béke, akkor abban nem lesz köszönet. Olyan békénk lesz, ahol békésen tudják ellopni azt, amit még nem sikerült nekik.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, a kormánynak nincs köze ahhoz, ami az Indexel történt.
Addig van Magyarországon sajtószabadság, amíg ezekben a kérdésekben a kormány semmilyen formában nem szól vele.
A korábbi Indexes újságírók által alapított Telex.hu www.hu portál közösségi támogatásból október 2-án indult el. November 23-án az Indamédia visszavásárolta az index.hu részvényeit, a portál az Indamédia csoport tagjaként folytatta működését. Augusztusban az ellenzéki pártok, a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd megállapodtak, hogy mind a 106 egyéni választókerületben közös jelöltet állítanak a 2022-es országgyűlési választáson. A jelöltek kiválasztására előválasztásokat tartanak, közös programot alkotnak, közös miniszterelnök jelöltjüket pedig legkésőbb 2021. október 23-áig megnevezik. Az átlátszó augusztusban írta meg, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy 6 milliárd forint értékű luxus jakton utazott, miközben Facebook oldalán egy olyan képet posztolt, amelyen öltönyben ül és telefonon dolgozik egy tárgyalóban. A miniszter a posztban jelezte, a fehér orosz helyzetről egyeztetette az Európai Unió külügyi főképviselőjével és a német külügyminiszterrel. A jacht Szijj László tulajdonába tartozik, aki építőipari cégeivel rengeteg állami és önkormányzati megbízást nyert el az elmúlt évek. A sajtó, majd az ellenzék is Szijjártó Péter jachtos nyaralásának hátterét firtatta, kiemelve, hogy a Lady MRD nevű hajó napi bérleti díja közelíti a 10 millió forintot. Szijjártó Péter a magánélet védelmére hivatkozva nem árult el részleteket az útról.
Önök minden létező információt meg fognak kapni az én közéleti tevékenységemmel, a munkámmal kapcsolatban, de van egy ilyen nagyon pici része az életemnek, ami a magánélet. Ami a magánélet és ami a család élet. És én erről, ahogy eddig sem, ezután sem fogok semmilyen információkat közölni, már pedig egy családi vakáció a gyerekekkel, a feleségemmel, a barátainkkal, az a magánélet része, az magánügy, és úgy, ahogy a magánélet védelméhez fűződnek jogok, ezek engem is megilletnek.
Augusztus 20-án a kormány döntésének értelmében a koronavírus járvány miatt elmaradtak az állami ünnepségek, felavatták viszont a trianoni békediktátum 100. évfordulójára készült összetartozás emlékhelyét. Augusztus végén bejelentették, hogy több mint 10 000 hátrányos helyzetű településen dolgozó pedagógus részesül bruttó 500 000 forintos egyszeri juttatásban. Később kiderült, hogy egy uniós projekt keretében érkezik a pluszpénz többletfeladatok ellenében. Folytatjuk belpolitikai összefoglalónkat. Ősszel szigorúbb járványügyi intézkedések következtek. A kormány Magyarország teljes belső határán visszaállította a határellenőrzést, 19.500 forintban állapították meg a PCR tesztek árát. A miniszterelnök közölte, az influenza elleni védőoltást mindenki ingyen kaphatja meg. Átadták az új komáromi Dunahidat. Ősszel a Budapest környéki törvényszék elsőfokú nem jogerős ítéletében felmentette Kovács Béla volt jobbikos európai parlamenti képviselőt a kémkedésre. De költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt másfél év felfüggesztett szabadságvesztéssel és 600 000 forint pénzbüntetéssel sújtotta. A Jobbikból kilépett politikus mindig is tagadta a kémkedés vágyját.
Soha nem voltam semmiféle, sem magyar, sem külföldi titkosszolgálatnak sem a tagja, soha nem is működtem velük együtt, és megkeresés sem volt a részükről.
Szeptember végén Pávkovics Gábort, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották polgármesterré a mohácsi időközi önkormányzati választáson. A borsodi időközi országgyűlési képviselőválasztást is a fideszes jelölt nyerte, Koncz Zsófia. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a szavazók nem kértek abból a baloldalból, ami egyszer már tönkretette az országot.
Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a magyar emberek egy sikeres országban élhessenek, olyan országban, ahol mindenkinek van munkája, és a családok a megélhetésüket biztosítani tudják, és a családok biztonsággal vállalhatnak gyermeket.
Az ellenzéki összefogás közös jelöltje a jobbikos Bíró László volt, aki a kampány során többször is bocsánatot kért a közösségi médiában korábban írt antiszemita kommentjei miatt. Szeptember egyik meghatározó politikai akciója volt, amikor Dúró Dóra, a Mi Hazánkhoz tartozó képviselő, ledarálta a Meseország mindenkié című kötetet. A performance sokakban felháborodást keltett, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete úgy fogalmazott, hogy a politikai célú könyvrombolás Magyarország és Európa legszégyen teljesebb történelmi emlékei közé tartozik. Dúró Dóra úgy nyilatkozott, hogy az LMBTQ propagandát akarta megállítani, a könyv ezzel szemben egy időre a sikerlisták élére ugrott. Október 3-án Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány elfogadta a Magyar Orvosi Kamara béremelési javaslatát. Az országgyűlés meg is szavazta az orvosok több lépcsős béremeléséről szóló törvényt, amely engedélyhez kötötte az egészségügyi szolgálati jogviszony melletti további munkavégzést, büntethetővé tette a hálapénzt és lehetővé tette a határozott időre, legfeljebb egy évre jövőre szóló kirendelést. November végén megjelent az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló kormányrendelet is, amely válaszként szolgálta a kamara új törvénnyel kapcsolatos aggályaira. Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallják.
A kirendelés 44 napra sikerült lecsökkenteni, és ugyanakkor sikerült részletes felmentési szabályokat alkotni, hogy kiket nem lehet kirendelni. A bér tekintetében is elégedettek lehetünk. A másodállások vállalásával kapcsolatban maradt az, hogy mindent, még a nem egészségügyi tevékenységet is engedélyeztetni kell.
A kormány október 29-én jelezte, hogy kész magára vállalni a budapesti városfejlesztések megvalósítását, mintegy 60 milliárd forint értékben. Fürjes Balázst Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkárt hallják.
Azoknak a fejlesztéseknek az átvállalására teszünk javaslatot, amelyeket a főpolgármester nevezett meg a közfejlesztések tanácsában, a listát tőle kaptuk.
Karácsony Gergely szerint, ha nem vennék el a főváros pénzét 100 milliárdos nagyságrendben, akkor a városháza maga dönthetne a fővárosi fejlesztésekről. Ősszel lemondott Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési budapesti főpolgármester helyettes, majd a budapesti vezetőség novemberben cég összevonásokról döntött. Decemberben benyújtották Budapest jövő évi költségvetés, amit Karácsony Gergely a túlélés költségvetésének nevezett.
Ahhoz, hogy 21-et túléljük, ahhoz a pénzügyi tartalékaink azt teljes mértékben fel kell élnünk, ami azt jelenti, hogy 22-ben vagy a kormány hozzáállása változik, vagy Budapesthez, vagy a kormány valamelyik változnia kell, különben a város 22-ben már nem tudja biztosítani ezeket a közszolgáltatásokat.
Az országgyűlés 2021-től Varga Zsolt András alkotmánybírót választotta a kúria elnökének. A legfőbb ügyész helyetteseként is dolgozó Varga Zsi András jelölését, mivel bírói gyakorlata nincs, a bírói tanács nem támogatta. A koronavírus járvány miatt az október 23-ai nemzeti ünnepen ismét elmaradt a legtöbb központi esemény. Még októberben Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentette, 2021-től elindul egy 5 elemből álló otthonteremtési program. A gyermekeseket érintő áfa csökkentés az új értékesítésű ingatlanok esetén, áfamentesség csok igénybevétele esetén, illetékmentesség csokkal vásárolt ingatlan esetén, otthonfelújítási támogatás és több generációs otthonteremtés.
Nagyjából a jövő évi költségvetésben az új otthonteremtési program az 300 milliárd forintos többletköltséget jelent majd.
November 4-én a járvány elleni védekezés érdekében ismét bevezették a rendkívüli jogrendet. Az országgyűlés november 10-én, ezúttal az ellenzéki pártok támogatásával, törvényben 90 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet hatályát, megerősítve az ezzel összefüggésben hozott kormányrendeleteket. Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lépett életbe a szórakozó helyek. Bezárták, a tömegközlekedésben járatsűrítést rendeltek el, a parkolást újra ingyenessé tették. December 1-én kormányrendelet tiltotta meg az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint, a lakosság örülhet az intézkedéseknek, az önkormányzati vezetők nem.
Legfőképpen a fővárost érintése kerületeket és a nagymegyei város. Úgyhogy közszolgáltatásokat kell egy kicsit megnyírbálni, és legfőképpen az önkormányzati szektornak saját magát. És hát valószínűleg ez nem lesz elég arra, hogy egyes helyeken bepótolják a késett veszteséget. Akkor nem tud más csinálni, hogy önkormányzati pályázni fog tudni a belügyminiszterhez különleges forrásokért. Ha ezt nem fogja megkapni, akkor fizetési hiánya lesz, vagy rövid hitelt éven belül itt tud rá felvenni, vagy pedig elkezdődik egy kicsit spirálozva egy ilyen számlafizetési átütemezés.
Novemberben a kormány benyújtotta az alaptörvény 9. módosítására vonatkozó javaslatát, amely a többi között kimondta, hogy Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, a családi kapcsolat alapjának a házasságot, illetve a szülő-gyermek viszonyt nevezi. Varga Judit igazságügyi minisztert hallják.
Olyan időket élünk, hogy nem árt ezt nyíltan alaptörvényi szinten is kimondani, és egyértelművé tenni, hogy mit jelent a házasság, mit jelent a család.
December közepén aztán megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítást, amely azon túl, hogy kimondta, hogy az apa férfi, az anya pedig nő, definiálta a közpénz fogalmát is, továbbá a különleges jogrendeket hadiállapotra, szükségállapotra és veszélyhelyzetre szűkítette. Az ellenzék a parlamenti vitában a lopás alkotmányos szentesítéséről beszélt, és kétségbe vonta a kormány módosításhoz fűződő erkölcsi alapját. Arató Gergelyt, a DK képviselőjét hallják.
Nem kéne abba hagyni azt, hogy magas lóról erkölcsöt prédikálnak egy egész országnak, és aztán kiderül, hogy hát bizony önök között is vannak gyarló emberek, mint ahol mindenütt vannak.
Az országgyűlés ugyancsak ősszel rekordnagyságú 4,4 millió forintos bírságot szabott ki Jakab Péter jobbikos képviselőre, mert a borsodi időközi választás után egy zsák krumplit akart elhelyezni Orbán Viktor miniszterelnök asztalán. Nagy vihart kavart Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának az origo.hu portálon megjelent írása, amelyet sokan a holokauszt relativizálásaként értékeltek. Demeter Szilárd a cikket visszavonta és törölte Facebook oldalát. December 31-e hatállyal lemondott mandátumáról Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki két nappal később közleményben ismerte el, hogy Brüsszelben az érvényes kijárási tilalmat megszegve egy házi bulin vett részt, ahonnan a rendőri intézkedés alatt az Eresz csatornán próbált elmenekülni. Azt írta, hogy a nála talált kábítószer nem az övé volt. A politikus megkövette családját, kollégáit és választóit, és a Fideszből is kilépett. A botrány bejárta a világsajtót, több orgánum és az ellenzék is a Fidesz által képviselt eszmék és a Szájer József magánéletében viselt dolgok közötti ellentétre hívták fel a figyelmet. A Momentum szerint a Fidesz álszent és álkeresztény. Fekete Győr Andrást hallják.
Mi ez, ha nem a Fidesznek, Orbán Viktornak és az egész fideszes politikai közösségnek a teljes morális és erkölcsi csődje?
Orbán Viktor reakcióját a Szájer ügyre Gulyás Gergely miniszter ismételte meg a Kormányinfón.
Ami Szájer József képviselőtársunk tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjébe nem fér bele. 30 éves munkáját nem fogjuk elfelejteni és megtagadni, de cselekedete nem elfogadható és nem védhető. A történtek után az egyetlen helyes döntést hozta, amikor a bocsánatkérést követően európai parlamenti mandátumáról lemondott és a Fideszből kilépett. Döntését tudomásul vettük.
December 2-án felmentették tisztségéből Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkárt, aki ellen hivatali vesztegetés miatt indult nyomozás. Cigaretta csempészés közben bukott le Legény Zsolt, az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területi szövetségének alelnöke, korábbi országgyűlési képviselő, diplomata útlevéllel akarta behozni az illegális árut az ukrán határon. Mentszer Tamás külügyminisztériumi államtitkárt hallják az ügyről.
Legény Zsolt azt állítja, nem tudja, hogy a cigaretta hogy került az autóba, csak úgy ott volt. Na persze, itt szokott ez történni. De még súlyosabb, hogy Legény Zsolt azt állítja, ő hívta a helyszínre a magyar konzulokat és kért konzuli segítséget. Ezzel is az ártatlanságát akarja bizonyítani. Azonban Legény Zsolt hazudik. A magyar konzulokat az ukrán vámosok hívták a helyszínre, mert megalapozott gyanúval folytattak vizsgálatot. Legény Zsolt tehát hazudik.
A legfőbb ügyészség bejelentette, hogy kezdeményezte Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését. A fideszes politikus és 32 társa ellen korábban bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás, ezekben a nyáron történt vádemelés. A most közölt megalapozott gyanú szerint Simonka György, miután tudomást szerzett a büntetőeljárás megindításáról, pénzzel akarta elérni, hogy az egyik őrizetbe vett gyanúsított ne tegyen rá terhelő vallomást. A központi nyomozó főügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, és más bűncselekmények miatt emelt vádat Boldog István és 8 társa ellen. A fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát korábban felfüggesztették, az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. December 15-én a parlament kormányzati többséggel megszavazta a választási törvény módosítását. A korábbi 27 helyett a jövőben 71 egyéni választókerületben kell majd jelöltet állítania annak a pártnak, amely országos pártlistát kíván versenyeztetni. A kormánypártok szerint a kamupártok ellehetetlenítése érdekében volt szükség a módosításra. Elemzők szerint azonban erre nem alkalmas az új választási törvény, arra viszont igen, hogy a Jobbiktól a Momentumig egy listára terelje az ellenzéket, így pedig mindenkire rásüthető a Gyurcsány bélyeg. A közös ellenzéki lista azonban rossz is lehet a kormánynak, az ellenzéki pártok utolsóként a Jobbik bekapcsolódásával el is köteleződtek emellett. Az év végén több kutató is erősebbnek mérte ezt a közös listát, mint a Fidesz-KDNP-jét. Az Avec Research 4%-kal az Avec Tibort hallják.
Az ellenzék szavazói tudván azt, hogy a lista közös lesz, összefogtak, és most már a korábban hezitáló Jobbik szavazók is felsorakoztak a közös lista mögé.
Decemberben elindult a regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra. A 2020 második féléves országos COVID összesítés a védelmi intézkedések mellett is lesújtó, több mint 300 ezer fertőzést igazoltak, és mintegy 8 ezeren haltak bele a betegségbe. December 19-én Orbán Viktor gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be a hitelfizetési moratórium kiterjesztéséről, bér- és járulékkedvezményekről, a családok számára adható félig visszanemtérítendő 6 millió forint, forintos kedvezményes hitelről és az iparűzési adó csökkentéséről.
A 25 ezer fő alatti települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintjük át.
Az ellenzéki polgármesterek az önkormányzatisággal való leszámolásként tekintettek Orbán Viktor bejelentésére. Karácsony Gergely főpolgármester 100%-os kompenzációt követelt az önkormányzatoknak. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint a kompenzáció politikai alapon zajlik majd. Gémesi Györgyöt hallják.
A közép-kádári korszaktanács rendszerénél lehetett tapasztalni, tehát aki betörik, az meg fogja kapni azt, amit kér, a többieknél pedig, ami jut.
2020 második fél éve belpolitikai összefoglalójának labzártája december 21-e, így zárjuk áttekintésünket erről a szokatlanul nehéz, a politikát és a közéletet tekintve ugyanakkor közel sem unalmas időszakról. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Pusztai Balázs.